Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsészségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim! Az ifjúság védelmében Tóthy Amir kifejtette írói tehetségét. Megvilágítja a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaéléseiből származó káros követelményeket. Új ifjúságot akar nevelni. Mi unosuntalan hallatszik a jelszó, hogy az ifjúsági a jövő, de a jövő csak azé az ifjúsági, amelyik magának kemény munkával és erős jellemmel kiverekszi azt a szebb jövőt. Igazi kultúra mindenhol önfegyelmezésből nőtt ki, és csak azon maradhat meg. A forradalom napjaiban az egyetem ifjúság egy része felhívásban a hitoktatás áttörlését követelte. Nem látunk ugyan a jövőben, írja bátran Tihamér, de a felszínre került romboló elemek uralma alatt számolni kell az eshetőséggel, hogy iskoláinkba betiltják a hittant. Francia mintáról laikus erkölcstant akarnak majd bevezetni. A forradalmi tanév az iskolák 4.-8. osztályában hittan helyett vallástörténelmet ír elő. Ő cikkében a keresztények összefogását szorgalmazza a felnövő nemzeték boldogsága érdekében. Tóthy Amir március 5-én elfogadta a Katolikus Nevelés című folyóirat szerkesztését. A közeli események miatt ennek a munkának azonban abba kellett maradnia. Az irodalmi munka mellett beáll a fiúk mindennapi világába. Tudja, hogy szebb jövő csak bennük munkálhatja eredményesen. A második kerületi Ferenc József Gimnázium Mária kongregációjának a vezetését vállalja, és felpezsdíti az életet a szomorú időkben felnövekvő diákokban. Kirándulásokra, sétákra viszi őket, vallásos és korszerű kérdésekről beszélgetnek. A budai erdőkben is találkozott a fiúk éneket csapata a közéjük vegyülő fiatal prefektussal. Októberben meglátogatta Csárnok János Árcák primás, és tárvái felől érdeklődött. Buzdította az ifjúsági munkának folytatására. Tihamér ez alatt azzal készül a nehéz időre, hogy még kitartó volt a lelkélet gyakorlataiban. Hangoztatta szóval és példával, hogy a lelki kultúra nincs alávetve a korszakok változásainak, nem volt soha és nem is lesz soha a világon szociális, gazdasági vagy politikai rend, amelyik végső érdemben nem a lelki kultúrára támaszkodnék. Már régebben is felvett egyetemi hallgatókat a szemináriumban. Először csak azért, hogy az ellátás gondjait megkönnyítse számukra. Sokan tudtak az ő jóvoltából így elvégelni egyetemi tanulmányaikat. Később már hálótermet is rendezett be számukra. A harmadik emeleten 45 egyetemi hallgató számára katolikus diák otthont alakítottak ki. A második emeletre a kispapok húzódtak össze, míg az alsón álló termek hamar megtelták menekült, elüldözött szerzetesekkel és világi papokkal. Minden hely el volt foglalva. A most kezdődő időtől megmaradt Tóthy, ami atya feljegyzéseinek egy része. Például 1919. március 25-én naplója így írja, este 9 óra. Diákotthonunk tagjai hozták a híreket. Kitört a proletár diktatúra. Kávéházakban, asztalok tetején éltetik az emberek. Már délután a kongregációs ülésen szó esett a bizonytalan jövőről. A lelkes kisdiákok sztrájkot hangoztattak, ha kitiltják a hittont. Szegény kis madárkáim, hogyan tudnátok gyenge testetekkel ellenszegülni a nagy orkánnak, sóhajt fel. Pedig csak a ház népéről gondoskodott eddig. Most az egyház és a nemzet sorsának súlyát is vállán érzi. A rektor a vicerektorral együtt elutazott, így a két prefektus vezette a ház ügyeit. 150 ember ellátása pedig ügyességet kívánt. A házat a diákotthon miatt a vendéglősök és szállodások 10. osztályába vették fel. Hús, tojás, cukrot, főzeléket jegyre kaptak, ha nem is mindig eleget. Mikor már nagyon szűkön voltak, az idősebb prefektus elindult a környékre, hogy a ház számára szerezzen valamit. Az érseki helynök és titkára, majd az előzött besztercebányai püspök érkezik a házba, és velük együtt az egyház szenvedése is közös fájdalommá válik. Március 27. Ma kitiltották az iskolából a hittanoktatás. Két nap múlva Budapesten az egész kis papság beiratkozott a világi fakultásra, hogy megtartassák egyetemi hallgató voltukat. Ugyanakkor a papokat nem tekintik munkásoknak, egyáltalán nem veszik figyelembe őket a tanácsban. Élhetnek, amiből akarnak. A tanács többségétől függ, hogy a templomnak milyen célt adnak. Azokat a tanács tulajdonnak tekintik. Ezeknek azt válaszolta, nem fogunk versenyezni a ti színésznőitekkel és mutatványaitokkal. Ha el akarjátok venni a templomokat a néptől, mi kivonulunk némán. Kósz a hírek kergetik egymást. Tihamér atya lejegyez egyetmást, de itt már meg kell bolondulni, az ezer hír miatt írja. Jó most vidéken lenni, ahol nem hallanak mindent. Banga Béla gyűjtőfokházban jönnek a franciák, őrület. A szervitáknál nagy misálőt Noszed a karnagy, ki 40 évig énekelt ott, zokogva térdepelt le, mert az utolsó szentmisáz a templomba. Mindenfelől hírlik, hogy az apácák pakolnak, a növendékek sírnak. A terézvárosi templomot lefoglalták, és 100 már hír. Az üldözés hatására megnövekedett a gyónok száma. Az emberek sírnak a templomba, írja. Nem hittem volna, hogy Budapest ennyire megindul a templomok elkommunizálásának hírére. Megható jelenetek a templomok előtt. A kiküldött agitátorok szónokolnak ott, hogy az emberek ne menjenek a misére, de a nép sír, szitkozódik és elveri őket. Március 30-án írta ez. És írja, hogy 10 nap sem múlt el a kommunizmus uralomra jutása óta, és már észreveszi a biztató jövő jeleit. Így egy paptársuk útlevelet kért. A népbiztosok egyike hozzáteszi, főtisztelendő úr, imádkozzék kértünk külföldön is. Ohó, hát már imára van szükségük, akkor nem mert túlságosan jól a dolguk. Eddig csak vasárnap és ünnepnap mondottak szent misét. Most két eljárótársával felváltva minden délután adnak buzdítást és erősítést a híveknek. Ha hivatalosan nem is taníthatnak hittan, a templomban ezer és ezer lélek számára hirdetik az evangéliumot. A sok gyónóval alig tudnak végelni. Mindenki jobban megvan hatva, mint a legjobb lelki gyakorlat után, írja március 31-én. Közben már régen készen állott a tiszta férfiúság egy részét, a nyomda kiszedette. A költségeket kifizette, de a munka folytatásához engedély kellett. Sok utánjárással végre megtalálta az illetékes álltársat, április 5-én. A bírálat úgy látszik kedvező volt, mert jó két hét múlva értesítést adtak, hogy még a sajtó direktórium engedélye is kell a nyomtatáshoz. Ez a Hungáriában székel. Előtte géppegyver és marcon a tengerész. Eltárs igazolványt. Mondtam, hogy a direktóriumhoz akarok menni. No, éppen azért, nehogy valami zöldséget nyomtassanak ki, vágja ki mérgesen a tengerész. Aztán mégis beenged. Itt megint így itt kell hagynom, és egy hétre visszajöhetek, hogy meghallja, mit mond a cenzúra. A dohányzol és a négygyál csak átmenne, de a tiszta férfiúsággal látja a cenzor Isten és a teremtő szavakat, és azt mondja, hát ez lesz a legkényesebb, mert nem tudom, hogy ez a mi ideológiánknak megfelel-e vagy nem. Ekközben a Népszövetség elküldte Budapestre Smuts angol tábornokot április 4-én, és mikor a tanácsköztársaság nem akart megszűnni, a francia tábornokok húsvét után Budapest ellen indították a csár román szárd csapatokat. A hitoktatás eltörlése után a katolikus intézmények, rendházak megszüntetése következett. Sok papot, világi hívőt bebörtönöztek. Az egyház épületeket a maguk céljaira foglalták le. Tihamér nem elégedett meg a délutáni templomi szentbeszédekkel. A diákok eddig is egymásnak adták a kilincset szobájába. Most közös terembe gyűjti őket, a fiúk sorban szervezték meg a környékbeli iskolákat erre a veszélyes hitvallásra. A tanárképző gyakorló gimnáziumban egyik délelőtt a tiszpercben a nagy diákok suttogva adták tovább a jászolt a kicsinyeknek, hogy délután legyenek a múzeumkárba, ahol máskor játszani szoktak. A múzeumnak a háta mögött gyűltek össze a kijelölt időben, és a nyolcadikasok vezetésével bátran elindultak a központi szemináriumba, ahol hittanáruk bejelentette, hogyha vállalkoznak rá, akkor itt az intézetben lesz délutánként hittanóra. Az alsó osztályok az ismeretlen tisztelendő úr Tortiamér fogja tanítani. Így történt meg az ismerkedés, és elkezdődtek a hittanórák. Valójában nem is hittanórák voltak ezek az összejövetelek. Két-két osztály jött össze egyszerre, és az új tisztelendő úr beszélgetni kezdett a fiúkkal. Sok mindenről tudott beszélni, és érdekesebbnél érdekesebb történeteket mondott el. Szó volt ezen az órákon a jellemről, a műveltségről, a tanulásról, és főleg arról, hogyan maradhatnak meg az egyenes úton. Mindezeket olyan érdekességgel tudta elmondani, hogy a fiúk alig vették észre az idő múlását, és már várták a napot, mikor újra hittanra jöhettek. Mikor az iskolából száműzték a hittant, írja például az egyik ifjú, már a negyedik elemit is elvégeztem, de még mindig nem jutottam az első szentáldozáshoz. Akkor tudta meg édesanyám, hogy a központi szemináriumban dr. Tiamér tanár a környék rászoruló gyerekei részére hittanórákat ad, és előkészíti őket az első szentáldozásra. Természetesen sietett engem is odavinni. Az épület kapujába fegyveres vörösőr állt, de az emeletre érve azonban egész más világ fogadott. A csendes nagy terembe, vagy 20-30 kisebb, nagyobb, nagyjából velem egyidős ifjú várt az órára. Csodálatos volt látni, hogy a tudós tanár milyen természetes közvetlenséggel tudott velünk gyerekekkel szóbálni. Mindig úgy szólt hozzánk, mintha csak beszélgetne, és mindig úgy éreztem, mintha csak egyedül nekem és velem beszélgetne. De azt hiszem, hogy így volt a többi is vele. Nem volt itt különbség az altisz vagy az egyetemi tanár fia között, végig kitartott a csoport. Április 29-től már a diszterembe kellett tartani az órákat, olyan sokan jöttek. Elemistákon kívül gimnazisták, iparos tanulók. Sokan jöttek a piaristáktól. Ennyi lelkesedő, tüzes szempár láttára nem szabad kételkedni a szebb jövőbe. Tihamér nem is volt bizalmatlan. Vidám lélekkel viselt el a bajokat, és feljegyzéseiben a szelíd humor hangján gyűjt össze azokat az adomákat, szójátékokat, politikai vicceket, amiket a hatalmon lévőkről suttogtak a városba. Ha házkutatást tartanának, életével fizetheti meg derülhatását.